Az 1 Timóteus 6.17-nél azt írja az ige, azoknak, akik gazdagok a világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak föl, és ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent a mi tápláltatásunkra. Még egyszer felolvasom más fordításba, hogy elhitt. Jaj, bocsánat. Hogy Isten tud bőségesen adni. Kiverje a biztosítékot, azt a mammon szellemét, ami kontrollál téged és limitál. A gazdagoknak azonban, akik mostani világban sok vagyonra tettek szert, mondd meg, hogy ne hordják fönn az orrukat. Mondd meg, hogy ne olyan bizonytalan dolgokban bízzanak, mint a gazdagság. Inkább Istenben bízzanak, aki bőségesen megad minket, amire szükségünk van, és ami örömünket szolgálja. Mózes, idehoztam neked, hogy bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét váltotta le. Ő nem akar gyönyörködni a bizonytalan gazdagságban. De lehet kérni Istentől anyagi áldást. Látod? Mindent megad bőségesen. Csak azt kéri, hogy ne bízz ebben. Nem is tudom, hova tettem azt az igerészt, mindjárt itt van valahol, egy másodperc. A Márk 10.24. Jézus pedig körültekintően mondta a tanítványainak, mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. És itt általában megálltunk évtizedeken keresztül, és az, aki gazdag volt, arra csúnyán néztünk. A farizeusi szellem fölállt bennünk, és azt mondtuk, de jó neki a szívünk mélyén, hogy gazdag, azaz, hogy van pénz és eltartja a családját. A másik rögtön mondta, vigyázz, ez egy furcsa ember, meg van pénze. Tudod, mit csináltak az elődeim? 30 évre visszamenőleg? Kiirtották a vállalkozókat és a vállalkozó kedvűséget és az innovációt. Mert azt mondták, akinek pénze van, az ördögtől van. A pénz a mammon. Testvérem, nem a pénz a mammon. Semmi köze nincs a pénznek és a mammonnak. Addig, amíg a mammon nem teszi rá a kezét a pénzre. A pénz az egy anyag, az nem a mammon. A mammon az egy szellem. És a szellem, ha találkozik a kezeddel, akkor a pénzed is mammonizálva lesz. Amen? De neked nem muszáj mammonizálva lenni, és mégis lehet a kezedben 10.000 forint. Na most, azt mondja utána a következő vers. Gyermekeim, Jézus magyarázza, mire gondol, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Hozzáteszi, hogy akik a gazdagságban bíznak, a pénzben bíznak. Oké, maradjunk ennél a történetnél, a Márk evangéliuma. Akartam, hogy ezt is felvegyük a mai prédikációba. Emlékeztek, hogy történik a sztori? Gyertek oda velem a Márk evangéliuma hány? 10-hez. Ez egy friss kijelentés, amit most mondok. Ez is friss kijelentés. Feltérképezzük a vallást, feltérképezzük a vallásnak az ideológiáját, hogy legyen pénz a zsebedbe. Hogy ne azt mondd, hogy hó végére nincs pénzem. Ezt most valaki meghallotta? A legtöbb keresztény család szegény Magyarországon. Miért van ez? Isten adta a szegénységet? Hogy alázatos legyél? Mekkora ideológia? Az ördögnek a hamisága. Amikor a butaság nézetre van emelve, mikor ostoba emberek tanítanak, és ostobaságba viszik be az embereket, mikor így fogjuk az emberekbe ezt a szegénységnek a démonát, sőt, még etetjük is ezt a démont. A szegénységet fönn kell tartani? Vagy az egyház, vagy az állam? Ha bölcs királyunk lenne, vagy lesz, akkor a cigányságot majd kezeli. Mert fönn kell tartani a cigányságot. Több pénzbe kerül ez, mint hogyha foglalkoznánk a cigánysággal, és oktatnánk őket. Kötelezően. Hozzuk vissza a szocializmust. Márk 10. Amikor a mély szegénységet szolgáltam, akkor láttam meg az egész mammon szellemét ott is. Tulajdonképpen javíthatatlan az egész, be fog dőlni az egész cigányság. Javíthatatlan. Ezt csak Isten tudja megjavítani már. És mikor útnak indult vala hozzá futván egy ember, és letérdelvén ő előtte, 10-17, kérdezi őt, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Nagyon jó a kérdés, így van? A legfontosabb kérdés, van jövőképe? Jézus pedig mondta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Miért mondta azt, hogy Jézus, hogy senki nem jó, csak az Isten? Mert még nem támad föl, azért. Most már lehet nevezni Istent jónak. Amen? Isten fiát, bocsánat. Amen? De nehogy azt mondta, hogy senki sem jó, míg Jézus se. Nem, Jézus föltámadta a lából. És mivel te újjá vagy születve, te benned is a jóság szelleme van. A parancsolatokat tudod. Jézus válaszol, leviszi erre a szintre, a törvény szintjére. Ne parázálkodj, ne jöjj, ne lopj, hamis tanúbizonságot, ne tégy kárt, ne tégy, tiszteld apád, anyád. Azt pedig felelvén mondanék ki, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedveli őt, és mondanék ki, egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Jár, kövess engem, felvegyen a keresztet. Azt pedig elszomorodván, beszédén, elment, búsan, mert sok jószága volt. Hatalmas jószága volt.
Hatalmas jószága.
21-es verszak. Jézus megkedvelte őt. Ezt Károly nagyon szépen fogalmaz ebben. Nagyon szépen fogalmaz. Megnéztem a görögöt, muszáj volt a göröggel foglalkoznom most. Nagyon, nagyon fontosnak tartottam, hogy minden egyes szót megnézni. Ebben a nagyon precízen, ahogy a Timóteus levélben mondja Pál, hogy mindent precízen Isten előtt is kedvesen nézd meg, és taníts Timóteus. Azt jelenti ez a szó, ez az agapé szó egyébként, hogy... Ja, igen, igen, fejbe van, bocs, ezt nem tettem föl. Azt jelenti ez a szó, ez az agapé szóból van képezve. Négy helyen használja Jézus emberre az agapét, hogy valakit Jézus személyesen szeret. Ez az egyik, itt nem kedveli, olyan haver. Nem, ez a szeretet szót jelenti. Tehát azt mondja itt az ige, hogy Jézus megszerette ezt az embert. Tehát a szelleme Jézusnak vonzódott az ifjú ember szelleme felé, pedig volt pénze. Most nyugi, nem azt fogom kihozni, add el az összes vagyonat, és Jézus szeret téged. Ez az első, hogy szerette Jézus őt. Még egy helyen mondja például a négyből, Lázár is családjánál. Mária, Márta és Lázár. Mond még egy helyen, ez az egyházbanról beszél, hogy szerettem őket, atyám, mindvégig szerettem őket. A János 17-ben. És mondja, ez három volt, igen, és van egy negyedik, az most hirtelen nem jut eszembe, ahol kifejezi a szeretetét. Jézus, ezt a szót használja, hogy agapé. Ez a négyből, János szereti, akit szeretett, így mondja róla az ige Jánosban, János evangéliumában. Tehát nem sok személyes portré van Jézusról, hogy valóban valakit agapézik. Nem csak kedvel, szeret, tiszta szívből, és úgy látja, hogy van benne jövő. Mennyi jövő. Ez az ember az volt. Ez az ember az volt. És azt mondja neki, hogy van egy fogyatkozásod. Figyelj, most figyelj. Elbújt a mamon. Fiatal kora óta istenkereső. Fiatal kora óta tiszteli apját, anyját. Fiatal kora óta tökéletes. De van egy dolog, amit Jézus meglátott a tudománybeszédén keresztül. Elbújt évtizedeken keresztül egy szellem. És ennek a szellemnek a neve pénz szeretete, a gazdagság szeretete, a vagyon szeretete. Ma az egyházban így ülünk, rengetegen, akik beleköthetetlen teológiai tudással, kifordulhatatlan kritikával, tehát hogy sose fordul ki, a beszéde tiszta, mindig politikus és mindig tiszta, mindig tudja, mi az aktuális kommunikáció, hogy békességben lenni a pásztorral vagy a gyülekezettel, konformista teljesen. Ha egy antikarizmatikus gyülekezetben van, ahol nem fogadják el a Szent Szellem ajándékait, akkor úgy beszél. Ha egy vadkarizmatikus gyülekezetben van, akkor úgy csinál. Ahol tapsolnak, tapsol, ahol nem tapsolnak, nem tapsol. Mindent megtesz. Konformista. Egy életében egy lázadás soha nem történt, hogy kitörjön abból a burokból, mi egyháznak neveztetik, vagy vallásnak. Lehet, hogy százezrek, milliók ülnek ma az egész világon úgy, hogy még tekintélyes diakónusi, prezsiteri, pásztori, apostoli, profétai, evangélista, tanítói pozícióba, hogy közben pedig ott van benne a mammon szelleme. Mert nem fogod tudni lebuktatni a mammon szellemét, mondtam már két héttel ezelőtt, ez csak spirituálisan lehetséges, hogy a szellemek megítélésének az ajándéka megítéli magadban azt a fajta gondolkozási rendszert, ahogy a mammon gondolkodik. Vagy pedig másokban, ahogyan mások gondolkodik. Mert a szegényben is lehet mammon szelleme. Az csak attól függ, hogy mikor jön elő, hogy mennyi pénze lesz. Ha sok pénze lesz, azonnal meglátjuk. De egyébként a mammon szelleme is létrehoz szegénységet, és mindjárt majd meg fogom mutatni, hogy mik azok a pontok, ahogyan gondolkodik egy szegény keresztény, és hogyan gondolkozik. De visszatérek erre, hogy kincsed lesz a mennyben, köves engem, felvén a keresztet. Nem akarja fölvenni azt a keresztet, ami a feltétlen bizalom. Amint gondolkozol, az vagy te, mondja a közmondás. Egyébként a példabeszédekből vették ezt az igét, csak az angol fordítás alapján. Ahogyan a mentalitásod, a céljaidat belövöd, abban lehet egyfajta hőmérő, hogy mi a legfontosabb számodra az életben. És ami a legfontosabb, azzal kell mindig foglalkoznod. Ha most leülsz és elgondolkozol abban, hogy mi a jövőképed, és nincs jövőképed, az is a mammonnak a munkája lehet, ha egy erőteljes férfi vagy, és nincs pénzügyi jövőképed, ez démonikus is lehet. Ez egy gonosz gondolkozásmód. Mert azt mondja Pál, hogy az atyák kötelessége vagyon gyűjteni a fiaknak. Örökséget hagyni. Majd megnézzük egyszer, majd nem szeretek a tizedről meg az adakozásról beszélni, mert úgyis ki fog kiakasztó, de a zsidóknál hétfajta modell van a tizedre. Hétfajta. És az a hétfajta modellt mindet betartották. Ahhoz, hogy te tudj adakozni, ahhoz gazdag embernek kell lenni, hogy például a törvényt betartsd, mert nem lehet a tized alapján a törvényt betartani. Tehát az, aki azt mondja, hogy a törvényben is meg volt írva, hogy van tized meg az új szövetségben, nem nagyon, az nem érti az egészet, mert betarthatatlan a tized, csak anyagi áldáson keresztül tudsz tizedet fizetni, mert annyi fajta tized volt az új szövetségben. Ezért az új szövetségben tulajdonképpen öntörvényű lett időzőjelben a tized, csak hitáltal értjük meg a tizedet az új szövetségben, ezért az egyház nem érti. Tehát nem érti az egyház a tizedet, visszatérve ehhez a történethez. Elbújt ez a mammon szelleme, és mivel elbújt ez a mammon szelleme, ezért Jézus tudta jól, hogy így nem fog tudni egységben, koinóniában lenni vele, nem tudja befutni a pályát, lehetséges, hogy ez lett volna a Mátyás helyett az apostol. Bármi megtörténhetett volna. Jézus nem sok embernek mondta, hogy gyere velem, kövess engem, és gyere be a szolgálatomba, és élj még velem pár évet, és lásd, hogy hogyan szolgálok, hogy kenet alá kerül, beleláss a kenetbe, beleláss Isten országába, beleláss az igébe, hogy kell szellemben prédikálni, és kövess utána engem. Többenetes, tudod, mekkora lehetőséget kapott? Az emberek tömegei ott 1% kapott ilyen lehetőséget. Valószínű az Isten mondta neki, figyelj, hozd be hozzánk, állítsd át a mi oldalunkra, csinálj egy törvénytudó emberből egy szellemi embert. És megmutatom az egyháznak, hogy egy gazdag ember is lehet Isten követő. Nem sikerült. Mert mondja utána, hogy nehezen mennek be a gazdagok, azaz, mire gondolt Jézus, látod? Jézus azt mondja, hogy a gazdagok nehezen mennek be Isten országába. De utána megmagyarázza, mire gondol, akik gazdagságban bíznak. Felépíthetünk egy Jézus mondatára félreérthető módon egy gonosz teológiát. Úgy, hogy közben Jézus nem is arra gondol. Megijedtem ettől az egésztől, amit tanulmányoztam ezt az egészet. Hogy hány ilyen dolgok van az életemben, amit rosszul értelmezek, és beskatolyázok embereket vagy magamat. Ez is a mammon teológiája. Halleluja. Zsidó 12. Ez az egész szellemi erő, ami létrejön majd a hamis a parázna egyházon keresztül, ebben a korszakban lesz egy rázás is közben. Egy megrázás, megrázza az egész világot, az egyházat Isten, és ki fog a Billy sajnos borulni. És a Zsidó 12-ben van egy döbbenetes dolog, egy prófétai szó, a zsidó levél írójától nem tudjuk írta, egyesek azt mondják Pál, én nem tudom ki írta, legyen Pál, mindegy nekem. A lényeg az, hogy Isten szava. A Zsidó 12-től. A lecsüggesztett kezeket, az ellankadt érdeket egyenesítsétek föl. Lábaitokkal egyenesen járjatok, a sánta el ne hajoljon, inkább meggyógyuljon. Mit jelent ez a szellemi járás? Ez nem fizikai járás, szellemi. A gyógyulás, a helyreállás. Azok, akik sánták, azok helyreálljanak. Ez az üzenet azért van, hogy ne legyél sánta, hogy helyreálljál. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázzán arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Látod? Ez is egy gyökérrendszer. Hogyha nem élünk és nem értjük a kegyelem működését, akkor felnő valami dolog, ami megfertőzi az embert és másokat. Mert nem a kegyelem szerint él, hanem valami más szerint. Nézd meg, vigyázz! Az Isten kegyelmétől el ne szakadj. El lehet szakadni a kegyelemnek a szellemétől, munkájától, atmoszférájától. És most figyelj, ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta az elsőszülöttségi jogát. Tudjuk jól, hogy az elsőszülöttségi jog minimum 3 dolgot jelentett. Mi az a 3 dolog? Az első papi tekintély, uralkodói tekintély, kettős örökség. Mert tudjuk, hogy ezután is mikor akarta örökölni az áldást, megvetetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste az áldást. Megvetetett, kereste az áldást, de nem találta meg. Mert nem találta meg a megtérés, metanoia a helyét. Na nézzük még egyszer. Kereste az áldást. Baj volt, hogy kereste az áldást? Nem az áldás volt a probléma. Nem az áldás volt, ehhez kicsit mélyebbre hatok. Ábrahám hogyan adta át az áldást Izsáknak? Úgy, hogy kiosztotta a pénzt? Nem csak. Úgy is. Úgy, hogy megáldotta őt. Úgy, hogy megáldotta azzal a proféciával, ami az övé volt. Hogyan adta át Ábrahám Izsákról, és Izsákról, Izsák hogyan adta át a gyerekeinek, Jákobnak, illetve Ézsau is kapott egy kis áldást, az áldást. Kézreltételen keresztül. Mit jelentett ez? hogy tudták jól, hogy az áldás átadható, olyan, mint egy köpeny, átadható, olyan, mint egy sál, olyan, mint egy ruha. Át lehet adni az áldást. Mi az áldás? Egy szellemi erő arra, hogy fönt maradjon a szellemi életed, és sikeres legyél. Felhatalmazás az áldás. Bocsátok, egy kicsit, csak hát a szellemben figyelek, hogy nem így előre megírva van a prédikációm. Muszáj ide-oda menni már, mint a portfólióval, vagy gondolod azt, hogy én egy, kettő, kettő után három lesz, nem mondhatok mást, négy, öt, hat. Gáz lenne. Meg is verném magam. Áldás. Mit jelent? Szövetség ígéreteinek eredménye. A szövetség ígéreteinek az eredménye. Az áldás szövetség alapú. Nincs olyan áldás, hogy nem szövetség alapú. Hadd kérdezzem meg tőletek, Ábrám áldása feltételhez volt kötve? Nem volt feltételhez kötve. Az Ábrám áldása feltétel nélküli áldás. Ábrámot mit mondott Isten? Gyere ki Ur-Kasdímból. Nem mondta azt, figyelj, ha jó keresztény leszel, elolvasod az aratás gyülekezete szabályrendszerét, beépülsz, majd utána a Bibliát is kezedbe veszed, akkor kijöhetsz Ur-Kasdímból. Nem. Megkérdezte tőle, hogy zsidó vagy? Nem volt zsidó, akkor nem jöhetsz. Megkérdezte tőle, mennyire szeretsz engem, szeretsz Szeretsz vajon? Nem. Adott neki egy dílt. Ha kijössz, akkor meglátod, majd valamit kapsz. És kijött. Feltétel nélkül. Azonnal rámondta az áldást Ábrámra, 1 Mózes 12, rámondta az áldást. Meg is nézzük az áldást, hogyha megtalálom. És mondta Ábrahámnak, eredj ki a földedből, a te rokonságod közül, atyád házából a földre, amelyet én mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek, megáldalak téged, fölmagasztalom a te nevedet, áldás leszel, megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. Megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Föld minden nemzetségei. Nagy nemzetté teszlek, 2. Megáldalak, 3. Fölmagasztalom a nevedet, a személyiségedet, az identitásodat. Áldás leszel, megáldja azokat Isten, akik őt áldják, átkozza azokat, akik őt átkozzák, és a 7. Benne áldatnak meg a föld népei. Ezt mondja Ábrahámról, Isten. Ez az áldás, ezt kapja. Itt nincs feltétel. Utána jön feltétel, miután elrontja. Később lesz feltétel. Mit jelent ez? A zsidók ebben voltak nagyon nagy problémában. Mert jött keresztelő János, és elkezdte hirdetni nekik a megtérést. Úgy, mint Ézsajásnak, hogy bocsánat, Ézsaúnak Isten a megtérés helyét. De nem akartak megtérni. Nem akarták megváltoztatni a gondolkozás módjukat, nem akartak hitáltal Ábrám áldásában élni. Ők azt hitték, hogy alanyi jogon, mint ahogy kapott a családi pótlékot, ők is kapják az Ábrám áldását, mint családi pótlékot. Szépen havonta porcióban rámegy a számlájukra, csak csiriper az SMS-be a telefonjuk. A zsidóknak, akkoriban, a farizeusok korszakában. És ugye jön kihez keresztül János, és mondja nekik, hogy térjetek meg, mert nincs gyümölcsötök. Az az igazi megtérés, ha van gyümölcs, ha van hit, ha van Istennel való bizodalom. És ők ezt nem akarták megcsinálni, mert azt mondták, hogy mi Ábrám fiai vagyunk. Erre mit mond Jézus? Beszól nekik. Igen, Ábrám fia vagy. Ne csicsekedj az, hogy Ábrám fia vagy, mert bár feltétel nélkül van az áldás, de csak hit által működik. És hogyha te tovább nyomod ezt a dumát, akkor azt fogom neked mondani, és az fog történni, hogy Isten a kövekből is csinálhat fiakat. Ábrám fiait. A kövekből. Azért, mert nem működik csak hit által. Ez nem szülői anyai jog, vagy apai jog, hanem ez mennyei jogrendszer. És jött Jézus, és ugyanúgy konfrontált a farizeusokkal, és mondták, hogy beszélhetsz ilyeneket, mi nem vagyunk bűnösök, mi Ábrám maga vagyunk. Erre mondja, igen, hát Ábrám látta a napomat, és örült. Beszólt nekik. Örvendezett Ábrám, hogy ismer engem. Mert ebben van az igazi hit. Látni Jézust. Jézus kérdezi Jézustól a zsidók, hogy mit akarsz, mit cselekedjük, mi a fő parancsolat? Erre mondja nekik, higgyetek abban, akit láttok, akit beszél hozzátok. Higgy ebben. Ez a fő dolog. Mert kérdezik, hogy mit dolgozzunk, így lehet fordítani. Mit dolgozzunk? Erre azt mondja, ne dolgozz, higgy. Ez a törvény mondja, hogy tedd ezt, tedd azt. Én azt mondom, higgy, és üdvözülsz. A megtérés az a hitre épül. Semmit nem kér Isten, csak az, hogy higgy ő benne. És a megtérés második szakasza meg az elme megújulása. De nem kell semmit tenni érte, hit által van ez üdvösséget. Kegyelemből, még a hit is ajándék. Amen. Különben, hogyha cselekedni kéne, hogy megtérjünk, és elhiggyük, hogy Isten létezik, akkor már törvény alatt lennénk. Az egy másik korszak, a hit korszaka, amikor például Ábrám fölvitte Izsákot, és a hegyre is azt mondta neki Isten, hogy megnézem, hogy a barátom leszel, vagy nem leszel a barátom. Egy kihívás, egy teszt volt. De ez utánozhatatlan, nincs benne se Jézus tanításában, se a Tórában, hogy akkor van hitünk, ha fölviszük a gyerekünket valamelyik hegyre, Gellért hegyre, Somogyba valamelyikbe, Mecsekbe, Recsk mellé valamelyik hegyre. Ilyen nincs ilyen ige az egész Új Szövetségben, sem Ószövetségben. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Istentől kapott egy kijelentést Ábrahám, hogy oda kell vinni fel a hegyre, az egy új szövetségi hely, ugye az a Jézus ott keresztre feszítve valahol ott azon a hegyen, az elég nagy hegyrendszer. A lényeg, hogy oda kell fölvinni, ott volt Dávidnak a oltára is, megvéve, ugye, hogy is hívták azt a szérűt? Ordán szérűje, az is ott volt, fölvitte oda Ábrahám a fiát hit által. És meg kellett látni Istennek, hogy hisze Isten gyermeke, Ábrahám, ő benne. El kellett látni. De ez is hit által volt, kijelentés alapon. Isten mondta neki, hogy menjen föl. De ezt nem lehet utánozni. Hogy akkor most az a nagy hitű ember, aki az Isten... Na, hagyjuk, jó, oké, értetek, miről beszélek. Jó, tehát ott tartunk, hogy... Ott tartunk? Igen, Ábrahámnál tartunk, hogy Ábrahám hite az azért volt szenzációs, mert friss kijelentésből élt rendszeresen. Mindig frissből élt. Ézsaúnak a hite azért volt szörnyű, mert nem foglalkozott az áldással. És ez hozzászoktatta őt a világ rendszeréhez, hogy nem áldásban gondolkodott, hanem az apjának való kedvességben gondolkodott. És ez a buta apja hozzászoktatta a fiát ahhoz, hogy ő kielégítse a vágyait. Ugyanígy van az egyházban is. Az egyházban fontosabb az, hogy engedelmes juhok legyenek, mint az, hogy hitben való emberek legyenek. De ez egy nagyon-nagyon nagy csalás, hogy te látsz embereket, akiben bízom, mert engedelmesek neked, vagy engedelmeskednek a te vallásodnak. Ez egy nagyon nagy megcsalattatás. Mert fontosabb Istennek, és jobban tud Isten olyan embereket használni, akik hitben vannak, és össze-vissza ütik magukat, mint az, aki engedelmes furra, és soha semmiben nem hibázik, mert nem mer hitből kilépni. És muszáj, az egyház egyébként nem mer hitben kilépni, nem nagyon látsz olyan embereket, akik azt mondják, most hitben kilépek, és nagy dolgokat fogok lépni az eddigi lépéseimhez képest. Nem merjük bevállalni, mert olyan a világrendszere, olyan, hogy egyet lépsz, lehet, hogy a vagyonat elveszted. Egyet lépsz, lehet, hogy az autódat elveszted. Egyet lépsz, hogy a munkahelyedet elveszted. Nem tudsz ugrálni, hogy hitáltal átmegyek egy másik munkahelyre. És mert hogyha nem hitből volt. Ezt elhiszem, viszont ezek az emberek bevállalósak voltak, brahisok, akik merték bevállalni a dolgokat. Oké, kijövök a megszokott helyről, Ábrahám mondja magáról, ott hagyom ezt a várost, egyébként onnan alakult ki a Mammonnak az imádása, egy szíriai istenségnek a neve, tudjuk jól, és a Mammonnak a munkája az volt, hogy embereket arra tanítja, hogy a gazdagságot létrehozó istenekben higgyen. A gazdagságot létrehozó istenekben higgyen. Tehát ott tartunk, hogy ott van Ábrahám, és ő hitáltal brahit csinált, kilépett, és mert nagy dolgot létrehozni. És azt mondta, igen, zsidó leszek, igen, elmegyek egy helyre, ahol áldás leszek. Jó, legyen. Ilyet még nem hallottunk a mi isteneinktől. Átmegyek a te istenedhez. Egyébként tudod, hogy hogyan mutatkozott be Isten Ábrahámnak az 1 Mózes 17-ben? Melyik nevet mondta magáról? Ki az ember, akinek Isten megjelent? Ábrahám. És mit mondott önmagáról Isten? El Shaddai-t jelentette ki. El Shaddai. Aminek a neve jelentése mai napig tulajdonképpen homály van, és nagyon sokfajta jelentést tudunk azonosítani. Most már olyan 8-at én is tudok legalább azonosítani, de ami a legfontosabb, nekem a legjobban tetszik, az emlők Istene. Hogy Isten úgy nevezte ki magát, hogy El Shaddai az örökkévaló Isten, a mindenható Isten, és az emlők Istene, hogy te szopd az én emlőmlet, Ábrahám, mert innen jön a folyamatos ellátásom. Én vagyok a magasságos, a legnagyobb Isten, de én vagyok az emlők Istene is. A magasságos Isten is. Eljár, a legmagasabb. És én vagyok az El Shaddai, a mindenre elegendő Isten. Én bennem van az elegendő. Nem elég csak azt mondani, hogy Isten a forrásod. Mi kell még hozzá? A csak szó. Csak Isten a forrásod. Nem elég Istennek azt mondod, hogy Uram, köszönöm, hogy tizedet fizettem, és megáldottál, és megvédtél minden dologtól. Isten elkéri a szívedet. Hogy ne bízz a világ rendszerében. Ne bízz a pénzben. Nem őben ne bízz. Ne bízz a fizetésedben. Efézus 5-ben nem azt mondja Pál? Menjetek el dolgozni, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Tehát nem dolgoztak, szűkölködtek. És azt mondja, vigyázz, ha elmész dolgozni, gondolkodj arról, honnan jöttél, és a szűkölködőnek ugyanúgy adjál. Apostol cselekedete, hogy igen, apostol cselekedetében itt mondtak Pálnak. A szegényekről el ne felejtkezz. Tehát mindig mutatja az Úr ezeket a területeket, hogy gondoskodj mindig a pénzügyivel zavarba lévő emberektől. Miért mondja ezt Isten? A pénz miatt? Vagy azért, hogy jó szándékúak legyünk és segítsük a másokat? Persze, persze, ez is benne van. Mert az Ábrám áldása csak akkor folyik, ha áldás leszel. Áldás leszel. Mert értsd meg, hogy az áldás nem azért jön, hogy áldott legyél csak. Áldás leszel. Ezért van az Ábrám áldása. Azért, mert, na akkor elmondom még jobban, Ézsau nem értette azt meg, hogy mi volt Ádám elhívása. Ádámot helyreállítja Isten, az csinál egy ilyen makettet, felépíti, belefúj, és már él, és már szent Ádám. Ugye? És mit mond nekik, aztán jön a hölgy, feleség, stb., minden ceremónia, áldás, stb. Mit mond nekik, miután felruházta őket hatalommal, hogy mit csináljanak? Megáldotta őket. Megáldotta őket. Ez az áldás egyes számba. Megáldotta őket. Miért áldotta meg őket? Ezen gondolkodtam. Elmondom miért. Azért, hogy kimenjenek a kertből, és áldásá legyenek. Ezért áldotta meg őket. Kimenjenek a kertből, és elvigyék az áldást az egész földre. Ezért áldotta meg őket. Mi az áldás? Felhatalmazás, erő, felmagasztalás, egészség, termékenység, bővölködés, kegyelem, győzelem, mindez az áldásnak az ereje. Hogy még jobban meglásd, amit Ézsau nem látott meg, a cél az, hogy először is, hogy az nagyapja Melkicedekkel találkozott, és megáldotta Ábrahámot Melkicedek. Megáldotta. Az áldás folyama így volt, és ezt ő nem hitte el Ézsau. Az volt a fontos számára, hogy az apja igényét kielégítse. Ez materializmus. A Melkicedek rend papságának az áldása az első olyan terület, amikor látsz valamit, hogy valaki valakit megáld. És innen indul el az áldás megértése, hogy megértsük, mi az, hogy áldás. Az, hogy van egy ember, azaz Isten, vagy nem tudom kicsoda, ezt se tudjuk, titok, homály övezi a létét, de a lényeg az, hogy ez az ember áldást adott Ábrahámnak, azon kívül, amit Isten mondott neki. És ezután tizedet adott Ábrahám. Hagyjuk a tizedet, mert belekavarodunk. Innen indul el, hogy látjuk először, az áldás működik emberről emberre. A második, ahogyan látod, az áldásokat, mert ez nem az áldás, az áldások. Tehát meg lett erősítve Ábrahám az áldásokban. Az Ábrahám áldása, ugye, ez többször előjön még utána, Isten mondja neki. Aztán van Krisztusban lévő áldások, ezt is megláttuk az Új Szövetségben, ezt sem értettük évtizedeken keresztül. Mi az, hogy Krisztusban meg vagyunk áldva minden szellemi áldással? Mi ez? Mi ez, hogy mindennel meg vagyunk áldva? A mai napig ezt kutatjuk, elmélkedünk ezen, és ebben akarunk hitben járni, hogy mi ez. Aztán a magasságban lévő áldások, ilyetről is tanít az Új Szövetség, és tanít mi, például 2 Péter 1, mindennel meg vagyunk ajándékozva a magasságból, annak megismerése által, és a királyságban lévő papok áldásáról is tanít Isten, amikor például látod azt, hogy a királyságban, Isten országában elmennek a 12 tanítvány, aki azt tudja, mi az, hogy apostoli szellem, apostoli kenet, apostoli felruházás, apostoli szellemi ajándék, nem is értik, elmennek, és áldást hagynak maguk után. Halottakat támasztanak föl, betegeket gyógyítanak, és viszik az örömhírt. Óriási. Óriási áldást hagytak maguk után. Úgyhogy Jézus azt mondta, menjetek, csináljátok. Delegálta őket Jézus, kimondta rájuk ezt a szót, hogy menjetek. Nem is kellett értük imádkozni kézzeltétele. Menjetek, és a ige, ami kijött Jézus szájából, áldást hagyott maga után. Meg kell értened ezeket a dolgokat, hogy mennyire fontos az, hogy az egész életünket végig kell, hogy kísérje az áldás. Nem az áldások, az áldás. Visszatérve Ézsaura. Ézsaura azt látjuk, hogy kereste az áldást, de nem találta meg. Mert a mentalitását nem tudta megváltoztatni. Tehát spirituálisan, szellemileg nem volt a szellemére kijelentve, hogy ő az áldás hordozó, áldás lesz, és az egész életét teljesen állítsa rá Ábrahám áldásának az üzenetére. Ma az egyházban azt kéne megtanítani mindenkinek, hogy mi az, hogy Ábrahám áldása. Mert ez jött le, és ez az Ábrahám áldása állítja helyre az egyházat, és viszi be újra az Ádám küldetésébe, Krisztus küldetésébe, a helyreállított Ádám küldetésébe, a helyreállított egyház küldetésébe, az igazi szerepet, látást, erőt, akkor fogod meglátni az életeden, akkor fog működni a kézzeltétel, akkor fog működni a beszédednek a hatalma, mikor megérted az áldást, és hiszel benne. Mit mond a Galácia 3? Ábrahám áldása jött rátok hit által, hogy elnyerjétek a Szent Szellem ígéretét. Hit által. És ez az áldás, ha nincs kinyilatkoztatva az egyháznak, antiszemiták lesznek, És olyan vallásos démonok jelennek meg, hogy nem működik a növekedés, a fejlődés. Az emberek nem értelmes emberek, az emberek nem olvassák az igét, mert nem fűződik remény és szent objektív optimizmus azzal kapcsolatban, hogy az Ábrám áldása kimeríthetetlen. Figyelj, ma, amikor korlátozzuk a hitet, a hit üzenetét, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy a hit az korlátozott. Akkor azt mondjuk, hogy a hit nálam egy ideig működik, egy idő után nem fog működni. Kérdeztem magamtól, hogy hogyan tudjam nektek elmondani azt, hogy Isten miért akarja az anyagi növekedést, nem csak a szellemi növekedést. Egy egyszerű, primitív gondolat jött a szívembe. Meg is néztem a statisztikát. Az árak emelkednek-e? 2010, 11, 12, 13, emelkedtek-e az árak? És tudjátok-e, hogy emelkedtek-e az árak? Igen. A fizetésed emelkedett-e? Nem nagyon. Az ingatlanpiac emelkedett-e? Oké. Okay. Mikor emelkedett az ingatlanpiac? Pár éve, így van? 2 éve maximum. Tegyük fel, hogy 2 éve ezelőtt összegyűjtöttél 10 millió forintot a gyerekednek, az unokádnak. KP-be ott van nálad, hogy a fiat adod az OTP-be, havi 0,1%-ra. És még fizetsz érte, hogy ott van. Ez teljesen hülyére vesznek bennünket, mindegy. Adjuk. Ott van 10 millió forintot. Elmész, kinyitod az ingatlan.com-ot, és nézed, hogy az újpesti 1+2 fészfás lakás 10 millió volt. Szépen berendezve. Erre látod, hogy 20 millió. Fölhívod, nem, 18, 15. Felhívod, hogy jó napot kívánok, előző héten 10 millió forint volt, és összegyűjtöttük a gyereknek az Úr áldásán keresztül, és imádkoztunk a gyerekért, hogy legyen meg a 10 millió forint, és megadta az Úr, és meg szeretnénk menni, csak elírta, úgy láttam, hogy 18 millió van odaírva, valamit hibázott. Nem, uram, nem hibáztam, rosszul imádkozott. Figyelj, egyik napról a másik napra lehet nevetni. Ereszt ki a gőzt. Egyik pillanatról a másik pillanatra megváltoztatták az ingatlanárat. Hallott ezt valaki az Úrtól? Senki nem hallotta. Azt mondta, bennünket csak az Isten érdekel. A szellemi dolgok, meg a kis gyülekezetünk, meg a ágyaink, meg az álmaink. Testvérem, közben elmegy mellettünk a világ, és nem veszed meg az unokádnak a lakást. És az unokád vagy mondja neked, apa, te nagy hitembere vagy. 100 éves keresztény vagy. Hát mi van? Nem tudtad, hogy fölmettek az árak, és így röhög majd. Jaj, de vallásos ember vagy te. És engem is kinevet a fiam. Ura, prédikált apu a hitet meg az áldást. Hát hol van az áldás? Hát elmegy az eszed, apu. Annyira hirdeted az igét. Magamat kik viccelem, de figyelj, így megy el az egyház mellett. Az idő meg a pénz, meg a lehetőség. Ézsau így a sólet, vagy mi volt az? Lencse. Jó, hát zsidó volt. Sóleten keresztül. Jó kis libahússal. Tehát az volt neki az érték. Ő nem értette azt, hogy az áldásnak milyen hatalma van. Amikor megáldotta Jákobot, Izsák, hogy van? Izsák, Jákobot, igen. Vagy Jákob a többieket, az visszafordíthatatlan volt. Szoktam mondani, abban még az ördög se tudott belelépni. Az ki volt mondva, az áldás fönn volt tartva. Az áldás az személyiség függő. Minden egyes fiának Jákob és Izsák más áldást mondott, mert Ézsau is mondott egy pici áldást. És személyiség függő az áldás, mert mindenki egyedi. És hogyha az egyház megérteni az áldást, elmondok egy víziót, ami nem biztos, hogy így van, de elmondom neked. Az én véleményem szerint az egyház 1900 években volt egy ébredés, azaz a street, onnantól kezdve a Szent Szemmel betöltekeztek végre az emberek, és végre megértették, hogy az apostolok cselekedetétől, vagy végétől kezdve a Szentlélek nem párolgott el. Tehát nem, sziasztok, nem ment el, hanem itt maradt, és ugyanúgy működik a Szent Szellem ma is. Na most onnan nem ment el a Szent Szellem, megértették. Betöltekeztek Szent Szemmel végre, és elkezdődött egy nagy forradalom, szellemi forradalom az egyházban. És onnantól kezdve, persze a katolikusoknál is volt forradalom, de azt hagyjuk inkább, mert hallottam egy előadást, hogy ő náluk volt az első, mindig hagyjuk. Tehát hogy a lényeg az, hogy mi tudjuk, hogy honnan jött, és akkor elkezdődött ez a forradalom 1900-as évek elejétől. Na most, hogyha megértették volna az egyházban azt, hogy működik a zsidó társadalom, mi az, hogy szociális háló, hogy a zsidóknál az Ószövetség nem írt nyugdíjat. Megértenék azt, hogy a zsidók hogyan gondolkodnak. Hogyan gondolkodnak a pénzről, a családról, az atyaságról, a jövőről, a barátokról, hogyan teszik rendbe egymást anyagilag, stb. Ha ezt megértik, akkor már nem itt kéne tartani az egyháznak, a kereszténységnek. Ha megérték, mi az, hogy agapé, akkor a szegényekről, az árvákról, az özvegyekről tud gondoskodni az egyház. Mert Isten megáldotta volna őket, az szerint, ahogyan szükség van. Mert elhiszik az Ábrám áldását. És hogyha 10, 20, 30, 40, 100, 200 éven keresztül ez fejlődik, ez a szellemi kijelentés és az anyagi áldás, akkor ma az egyház tulajdonképpen olyan szinten van majdnem, vagy lehet, hogy még leelőzi a zsidó társadalmat. A zsidó társadalmat, akiknek nagyon sok pénzük van. Mert Ábrám áldása valamilyen módon, ugye, feltétel nélkül, de működik rajtuk. Más rossz dolog is működik. Most nem akarok zsidóba átmenni, ilyen messianisztikus zsidóba, de értsétek meg, hogy van rajtuk egy anyagi áldás is. Azért uralják a földet is egy picikét. És van atomjuk is. Na most, ami fontos, hogy megértsd, hogy amikor Jézus tanít arról, hogy vannak a liliomok, a Salamon dicsősége, hogyha megnézed, azt mondja, hogy a Salamon dicsősége az első, az anyagi gazdagság. A második a liliomok, a harmadik pedig az egyház. Mondom, ez nem biztos, hogy így van. Én úgy gondolom, hogy az egyháznak olyan limit nélkül lehetősége lett volna, amit elszalasztott. És nem biztos, hogy az elragadtatásig ez visszaáll már, helyreállhat. Én úgy gondolom, hogy az egyház egy uralkodói pozícióba, kormányzói pozícióba lett volna elhívva Istentől, erre elrendelésbe. Hogy irányítsa a világot, és ne ilyen beteg, infantilis egyház legyünk, akik éveken keresztül sértődünk, teológizálunk, nem tudunk egymásnak megbocsájtani, haragszunk meg, mikkel foglalkozunk, ilyen pitiáner dolgokkal, hanem azzal foglalkozunk, hogy áldásá legyünk mások számára. És hogyha az egyház ezt megértette volna hosszú távon, Salamon, liliomok, meg az egyház, mennyivel inkább ti kicsinyhitűek, hogy ti kicsinyhitűek. És ez a kicsinyhitűség gátolja meg az emberiséget abban a keresztény társadalmat, hogy elhiggye azt, hogy mire van elhívva az ember. Ma arról beszélek neked ma, itt ezen az estén, szombaton, hogy a mamon rendszer meg a királyság rendszere. Lehet, hogy azt gondolod magadban, hogy mi ez a baromság? Mi ez az öntörvényűség, vagy mi ez az elment, agyament dolog? Mi ez, hogy királyság elve? Ma az egyházban egy hívő, ez odamész, leülteted magad mellé, és azt kérdezed, tudod, hogy mi az, hogy királyság? Hogy keresni Isten királyságát, és minden megadatik neked? Tudod, mi az, hogy a királyság és a még az úrság? És ez hogyan működik együtt? Azt fogja mondani, hogy 99%-ból nem értem. Amikor nem mernek a pénzről se beszélni pásztorok a gyülekezettel kapcsolatban. Nem, mint a én, mert sokat beszélnek a pénzről, de merek pénzről beszélni, és te is mersz nekem pénzről beszélni. Mi az, hogy királyság színvonala? Mi az, hogy királyság identitása? Mi az, hogy királysági dolog? Mi az, hogy eljött Isten országa? Keressétek először azt, aztán foglalkozz a megélhetéssel. Mi ez? Amikor a világ szelleme van az egyházon, akkor azt fogja mondani, a mamon szelleme, ez a zárás, hogy Isten beszéde a Krisztus evangéliumában ne bízz az Isten királyságában. Ne tedd rá az életedet arra, hogyha Isten országában hiszel, tudod, hogy ott van ellátás, akkor onnan mindig Isten meg fog segíteni téged. Ez az első torpedója a mamon szellemének. Elbizonytalanítani a szellemedben, hogy te kötődsz az Isten országához, Isten evangéliumához. Kettős lelkűséget akar kialakítani, hogy pénz a bízben, bíz a pénzben, bíz a munkahelyedben, és bíz Istenben. Bíz abban, hogy ellát téged a munkahelyed, de bíz abban, hogy Isten is rásegít, úgymond adja az áldásokat. Valamelyes csak lesz valahogyan. A legtöbb imából ez jön ki az emberek többségéből. Uram, áldj meg engem majd valahogyan, hát ha uram, majd hogyha úgy ráérsz, akkor adj valami áldást. Nem hiszik el, hogy Isten őket meg tudja áldani. Ez identitás alapú. Ha felnő a megigazultság, akkor tudsz áldásba lenni. Azt kérdezed, akkor a világiaknak több világinak miért van sikeres vállalkozása? Mert máshogy gondolkodik, mint te. A világ törvényszerűsége szerint gondolkodik. A Newton törvénye szerint gondolkodik. Hatás, ellenhatás. Ha nem mozdítom ki a világot, a világ sem mozdul ki. Ha nem mozdulok a munkahelyen, akkor nem jön a pénz. Hatás, ellenhatás. Ha nem megyek el üzletet kötni, nem jön be a forrás. Ha nem hívom föl, akkor nem jön létre az üzletkötés. Minden a kötésen múlik. Elmegyek, megcsinálom, vagy nem csinálom meg. Hatás, ellenhatás. Newton három törvénye ezt írja elő. A tömeg magától nem fog elindulni. Hatás alá kell vinni. Nem elég, egyébként a mamon szellem is így működik, mint a Newton törvénye. Nem elég csak hatás alá vinni a mozgó tárgyat. Ellenhatásként. Például megütni egy tárgyat. Hanem nagyobb erővel kell neki menni, mint ahogy eddig mentél, hogy kiüsd azt a tárgyat. Ugye a erő ellenhatás, hatás ellenhatás, ezt mondja ki. Amilyen sebességgel meglököd, olyan sebességgel fog menni. De ahhoz, hogy kiüsd azt a tárgyat, kiüsd azt, és mozgásba vidd, nagyobb erő kell, mint az ellenható erő. Ez nagyon egyszerű, nem? Ezt mindenki érti. A mammon szelleme ugyanígy van. Nem elég csak picit megkocogtatni azt a tárgyat, a mammon szellemét. Akkor át kell ütni, hogy kimozduljon. És te győzzél a te hatásod, a te erőt. Hatás ellen hatás. Na most a kettőség akkor alakult ki, amikor nem tudod az életedet, életedben kimondani azt, hogy mindened az Úré. Mindened az Úré. Rendelkezzen. Mert a belső lényed, ez DNS-ileg, genetikailag azt mondja, meg szellemileg, hogy bíz abban, amit van. Mert az a biztos, hogy bízol benne. És Isten nem fogja elvenni a pénzedet. Neki nem kell a pénzed. Nem kell az autód, nem kell a sálad, semmi nem kell Istennek. Csak azt akarja, hogy a szívedben egy fordulat jönjön. Meg tudjon még jobban áldani, vagy meg tudjon védeni. Mert túl nagy áldás nem mindig jó. Mert bírni kell az irítséget azért. Mert ahogyan Izsák is elkezdte ásni a kutakat, és Abimélekkel találkozott, irigyekkel. Viszont ő neki akkora volt a hite már, meg volt erősödve, és azt mondta, oké, akkor arrébb megyek, mert az én áldásomat senki nem tudja betemetni. Ideig kell eljutni, hogyha irítség alá kerülsz, akkor azt mondod, még nagyobb áldás. És nem azon, figyelj, most jön. A bűntudattal az ördög manipulálja az egyházat. Veszel egy új pulóvert, minek? Hát már van egy. Hazahozza a feleség a pulóvert, nem baj, drágám? Mi lenne baj? Identitás kérdése. Én akarom festeni a lakásomat, csak akarok egy új bútort. Hú, nem túlzás egy kicsikét? Bejárónőt hozok, mert fáradt vagyok. Hú, nem túlzás egy kicsit? Havi 3000 forintba kerül. Hát csak a gazdagok engedhetik ezt meg maguknak. Mi szegények vagyunk. Hú, nem megyek bele. Az mamon, a manipuláción keresztül, ez a harmadik, a mamon a manipulációján keresztül bűntudattal manipulál, hogy nem érdemled meg, és az az áldás, ami rajtad van, az nem-e az ördögtől jött. Nem-e az ördög munkája van azon, hogy te neked egy nagyobb autód lett, vagy egy nagyobb lakásod, vagy egy nagyobb pulóvered, mert kihíztad a régit. Tömegek vannak ebben az állapotban, amikor megveszik az új autót, vagy az új lakást, vagy nem tudom mit, akkor szégyen és bűntudattal vannak. És Isten előtt háladással mennek szégyenmel. Uram, nem lesz ez kicsit sok? Bocsáss meg, Uram. Nem tőled van. De már nem adod vissza. A párkeresésben ugyanez van. Nem érdemlem meg. És ezt a nem érdemlem meg programot, ezt üzemelteted a párkeresésben. És én prédikálok mióta már arról, hogy megérdemled. Mert Isten már előre kiválasztotta azt a társat. És olyat fogsz kapni, amit megérdemelsz. A legtökéletesebbet számodra. Sőt, azon fölül egyébként picikét mindig. Hogy nehogy azt mondd, hogy testből van, hanem Istentől van. Hogy leessen az állat. És ide jössz, igazad van, Lali. És jó érzés hallani ezt. Hogy Isten szeret, és feljebb ad, mint hogy megérdemelnéd. Mert ha megérdemlésből csinálná Isten, akkor hagyjuk is. Akkor azt mondod, hogy nagyobb a te áldozatod, mint Istennek az áldozata. Ezért ne azt várd, hogy Isten megáld téged, hanem azt várd, hogy áldás leszel. Annyira megáld. És amikor majd ott vagyunk, még egyszer mondom, a tizednél, meg az adakozásnál, meg az egész alamizsnánál, hogy az Ószövetség mit tanít róla, akkor azt fogod mondani, hogy ez akkora nagy pénzügyi napi, havi befolyásnak, bejövetelnek kell lenni, hogy ez csak hitáltal lehetséges. Hát például az, hogy az anyádéknak gyűjtesz már most, ez borzasztó. Gondolsz arra, hogy anyu majd nyugdíjas lesz, és ezért most, amikorben te dolgozol és keresel, félreteszel pénzt, hogy majd segítsd őket anyagilag. Félelmetes. Vagy figyelj, tudod az anyádékat segíteni havonta 20-30 ezer forinttal? Bármikor? Mert ők nyugdíjasak? Mert ők a Magyarországon élnek, és hát sem a Fidesz, sem az MSZP nem emelte fel a nyugdíjakat normális árszínvonalra. Mert ha szegény nyugdíjasokat akarsz látni, akkor menj el anyuhoz. Általában a szegények a nyugdíjasok. A hívők is szegények. Miért? Mert nem hittünk abban, hogy Isten a fiatalkorunkban úgy meg tud áldani, hogy félreteszünk a nyugdíjas éveinkre, nem csak nekünk, hanem a szüleinknek. És a zsidók ezt megcsinálják. Egy barátom találkozott egy zsidó emberrel. Beszélgettek, ettek, ittak. Mondta, papa, adj nekem egy bölcs tanácsot. Tele vagy, meg bölcs is vagy. Jó, egyet adok, de csak egyet. Tanítasd a gyerekeidet. Papa, hát ezt én tudom, ezt akarom csináltatni. Jó. De azért, hogy majd eltartsanak. Érted? Más Más a gondolkozásmód. Mondom neked, a jövőkép. A jövőkép. Az a titok. A jövőkép. A harmadik, a negyedik. Nagyon sokan a gyülekezetben, jönnek szegények is a gyülekezetbe, és nem Istenre néznek, hanem az emberekre. Azért jönnek a gyülekezetbe, hogy a gyülekezet megsegíti őket, mert a mammon szelleméből jönnek. Nem baj, de meg kell őket tanítani, hogy a szükségük betöltése az nem a gyülekezet, hanem Isten részéről kell, hogy legyen. Például, amikor létrehoznak ilyen különböző adományboltokat, mikor ilyen használt ruhákat adunk embereknek. A ózdiak szégyenítettek meg engem, mikor mondtam már Norbi, figyelj, a használt ruhákat, Lalikám, amit kinőtt a gyerek, azokat ne nekünk hozzátok már, ne nekünk, nekünk újat adjatok. Igaza volt. Igaza volt. Mert azt mondta, nem vesszük föl régi módi, 80-as években használt ruháitokat. Jó tette. Jó tette, mert ő eljutott arra a hitre, hogy akkor elmegyek a kínaiba, és veszek egy újat. Már kínaiba se kell menni, ugyanannyi, mint a C&D-á. Akkor elmegyek a C&D-ába, és vegyek, és inkább nem eszek, de nem fogom a gyerekemet a te kopott bársonynadrágodba öltöztetni. És még dicsekszik az egyház, kipucoltam a régi dolgokat, és adományoztunk nekik, és megáldottuk az adományokat. Tudod, mi betetted be őket? A szegénység mentalitásába. Isten nem akarja ezt a szükség állapotot fönntartani, hogy szegényekké tartsuk az embereket. A második, hogy általában a keresztények hárítanak, és okokat találnak ki, hogy miért nem működik az anyagi helyzetük. Ugyanez az embertípus segítséget az elvárások alapján várja, és hogyha nem az ő elvárása alapján segíti a gyülekezet, akkor azt fogja mondani, ez abban a gyülekezetben nincsen szeretet. Ő nála nincs elég. Ő nála csak a piócának a két lánya van, acca, acca. Ez így mondja példabeszédek. Adjál, adjál, adjál. Ez a mammon szellemének a munkája, hogy ha te nem úgy áldasz meg valakit, ahogy ő szeretné, volt már olyan, hogy megáldottam anyagilag valakit, és akkor nézte, csak ennyit adsz. Tehát, hogy az anyagi áldást nem érti, és nála a szegénységből kifolyólag egyetlen egy mondat van, adjál, adjál. De ő nem érti, hogy Isten akar adni, és vegye el azt, ami Istentől van. Ez egy gondolkozásmód. A mammon szelleme építi ki. Szégyen azzal kapcsolatban, hogy szegény valaki. Először meg kell törni ezt az erőt, a szégyen munkáját egy szegény emberben, hogy elhiggye azt, hogy a boldogok a szegények, mert övék Isten országa. Boldogok a szegények, mert övék Isten országa. Mi a mandátum a Jézusnak, Ézsaiás 61 alapján? Hogy örömet mondjak a szegényeknek. És most tudom, hogy ezt azzal hirdettük 30 éven keresztül, hogy az Úr jó, majd megállt téged Isten. De ez nem így működik. Azért jött Jézus, hogy a szegényekből normális embereket faragjon. De megláttam valamit, azt, hogy ezt a mentalitást nem lehet kiszedni egy emberből, csak hit által lehet kiszedni, hogy megérte az Ábrám áldását.